Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretteim, fennállva énekeljük a 8. Zsoltár első versét. A 8. Zsoltár első verse így kezdődik: Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Testvérek, helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi Urunkat a 305-ös számú énekkel. A 305-ös számú éneknek mind a 4 versét énekeljük. Álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed. Thank you. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük néked, hogy itt lehetünk, ahol adtál vágyat a szívünkbe, erőt testünknek, hogy itt lehetünk, és hallhatjuk szavadat. Te ismersz igazán bennünket olyannak, amilyenek vagyunk, jobban önmagunknál. Magasztalunk téged, hogy mulandó és gyarló életünket átjárja kegyelmed, melyet felismertünk, és melyet majd ezután is felismerhetünk. Köszönjük, hogy türelmed és megértésed nem fogyott el. Kérünk, erősíts bennünket ma is, ott belül, add, hogy a hála friss forrása töltse be szívünket, lelked járja át szívünket, megtapasztalva ismét irgalmadat. Add, hogy a körülmények ellenére ne csak kívül érezzük a napnak melegét, hanem belül is a te üzenetednek szívünket melengető szeretetét, lelked által. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Testvérek, az az ige, melynek alapján Isten üzenetét hirdetni kívánom, ezt két helyről olvasom. Egyrészt a Zsoltárok könyve 8. fejezetéből az első 10 verset, valamint Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levele 15. fejezetéből a 10. verset. Istennek ígéjét hallgassuk tehát először a 8. Zsoltárból. A karmesternek, a szőlőtaposó kezdetű ének dallamára, Dávid Zsoltára. Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél, a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényen járnak. Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Korintusbeliekhez írott 2. levél 15. fejezetében ezt írja az apostol. Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelmed nem lett hiábalóvá, sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Kegyelem Istene áldja és szentelje meg az ige hallgatását. Testvérek, az énekünkben így kezdtük, hogy mi csodálatos a te neved, mi nékünk. Vajon amikor énekeljük ezt az éneket, nem csak most, hanem amikor énekeljük egyébként is, vajon ezt érezzük-e igazán? Érezzük-e annak a lehetőségét és nagyságát, hogy Isten csodákat tehet az életünkben, hogy maga ez a világ csodálatos, amit teremtett, és még inkább az ember, akit egy világra teremtett. Valóban olyan csodálatos az Isten neve számunkra, és az Isten lénye nekünk. Mi is igazán úgy el tudunk csodálkozni ezen a világon, az életen, Isten dolgain, mint ahogyan a 8. Zsoltár írója tette. Mi is tele vagyunk-e azzal az örvendező csodálkozással, ahogy a Bibliában oly sokszor felhangzik. Pál apostolnak is az a szava, amit alapigéül felolvastam, csupa csodálkozást fejez ki. Nem tud betelni azzal a csodával, amely történt vele. Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, mondja. Egy másik alkalommal önfeled szinte elragadtatott ámulattal írja a rómaiaknak. Ó, Isten bölcsességnek, gazdagságnak és tudományának mélységei, mi kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai. Nos, hát tudunk-e mi még egyáltalán csodálkozni valamin? A modern embernek ma már egyre inkább jut osztály részül, hogy csodálkozni tud. A mai ember egyre inkább terjedőbben részese a járványnak, hogy nem csodálkozni, hanem botránkozni tud. Szavakért, nyilatkozatokért, tettekért, amely folyik ebben a világban. És lassan már a csodálkozás helyét betöltő, érzést követő botránkozás is megszokottá lesz, józanná, szürkévé teszi az életet. Nos, ez a mai ige hadd szóljon a csodálkozás jelentőségéről a keresztény életben. Visszaemlékszem, jó néhány évvel ezelőtt a rendszeres teológiai professzorunk szavára, amit akkor még nem igazán értettünk jól, azt mondja, kedves hallgatóim, tudják-e, hogy a teológus a csodálkozás embere? A teológus csodálkozó ember. Akkor bizony még nem igen értettük, hogy ezt miért mondja. Hiszen akkor még abban a korban voltunk, hogy tudtunk csodálkozni. A világ még nem vett úgy körül bennünket a maga eseményeivel, tetteivel, híreivel, amelyek ezt a csodálkozást sokkal inkább negatívjába fordította. Most már értem, miért mondta ezt, mert ma már tudom, hogy nagyon nehéz csodálkozó emberré lenni, amikor nem kell botránkozni, nem kell szomorúvá lenni, nem kell szürkévé engedni az életünket magunk körül. De ebben segítenek a gyermekek. A gyermekek, akiknek a legnagyobb előnye a felnőttekkel szemben, hogy ők tudnak csodálkozni. Tágra nyílt szemmel nézik azt, ami körülöttük van. Tágra nyílt szemmel nézik azt a világot, amelyben élnek, s amelyet még nem értenek. De már tudnak csodálkozni. Milyen jó dolog látni, hogy még vannak, akik tudnak csodálkozni. És aki az évek vagy évtizedek múltával fiatal akar maradni, annak törekedni kell, hogy megmaradjon ilyen gyermeknek, hogy rá tudjon csodálkozni tágra nyílt szemekkel, ami történik ebben a világban. Hogy legyenek csodák az életében, hogy a lelke egyensúlyba maradjon mindazokkal, amelyek nem csodák, hanem gyalázatok, embertelenségek, istentelenségek. Valaki megkérdezte, hogy tudjátok-e, mikor kezdődik az öregedés? Akkor, amikor az ember már nem tud csodálkozni. Érdemes volna megvizsgálni életkorunkat ebből a szempontból, hogy vajon mi tudunk-e csodálkozni, megmaradtunk-e még olyan fiatalnak, mint amilyenek szeretnénk lenni. Mert az az ember, aki tud csodálkozni, az mindig gyermeki csodálkozással és kíváncsisággal várja a következő meglepetést, és örülni tud mindennek. Előttünk van egy testvérünk, aki még az örömet is nem csodálkozással fogadja, hanem gyanúval. Vajon most miért akar örömet szerezni? Mi ez az öröm? És elkomorul az arca. Igen, idáig tudunk eljutni, hogyha már nem tudunk igazán csodálkozni. Még a szeretet megnyilvánulása is kétségessé lesz. Még azt is másnak látjuk, mint aminek szánják nekünk. És akkor mi csodálkozunk azon, hogy mi történik ott belül a lélekben. Mert a csodálkozás éppen azt látja, azt jelenti, hogy meglátja az ember a szépet, a jót, az újszerűt. Még az egyébként szürke eseményekben is a meglepőt, az érdekeset, a megszokás pedig elszürkíti még azt is, ami valamikor újszerű, meglepő és érdekes volt. Nem ez éppen a legnagyobb tragédiája például a legtöbb házasságnak? Milyen szépen indult a házasság. Mennyi boldog csodával volt tele az ő életük. Milyen egyhangúvá, unottá és szürkévé, eseménytelenné tudott válni a két embernek a közös élete. Itt legfeljebb azon lehet csodálkozni, hogyan lehet két boldog emberből szomorú, hallgatag, csodákat nem ismerő, csak szomorú, szomorúságot és csalódást. De hogyan lehet megőrizni ezt a képességet egy egész életen át, vetődik fel a kérdés. Az, hogy az ember csodálkozni tudjon, meglássa a szépet, a titokzatosat, a csodálatosat, az újszerűt a megszokott körülmények között. Lehet erre magunkat ránevelni, ebben trenírozni, gyakorolni, ezt a képességet fejleszteni? Az a tapasztalatunk, hogy van, aki taníthatatlan és képtelen arra, hogy pozitív módon lássa az életet, és egyetlen egyszer is rá tudjon csodálkozni arra, ami körülötte történik. Egy olyan esetről is van szó, amikor a család elutazik, ahol nem igazán az a legfontosabb, hogy hova utazgatunk, hanem sokkal inkább az, hogy hogyan térünk vissza. Néha az embernek el kell menni hazulról, hogy újra felfedezze az világot, hogy azután újra felfedezze az otthonát, ki kell szakadni a környezetéből, hogy azután hazatérve örülni tudjon újból az ő családi fészkének. Mert a megszokás elhomályosítja a szemek látását, és egy utazással eltöltött vakáció, így mondja valaki, kimossa szemünkből a megszokást. Ha most megkérdezné valaki tőlem vagy tőletek, mi volt az elmúlt szabadságidő legnagyobb élménye, azt válaszolhatnánk rá, hogy a hazajövetel. Pedig mennyire igyekeztünk már pihenni, csodálatos helyeket meglátni, és mégis a hazajövetel izgalma fog el bennünket, ha jövünk. Vagy ha az ember újból elkerül egy olyan gyülekezetbe, ahova ritkán jár, ahol újból felfedezi az ismerős arcokat, ahol felfedezi a felnőtt ifjakat, akik immár házasok, gyermekük van, milyen öröm újból látni őket. De van olyan is, hogy milyen nagy dolog és csodálatos olyan szószéken állni, ahová ritkán kerül az ember, és szólhat ahhoz a gyülekezethez, akivel régen találkozott. Olyan újszerű, érdekes, jó az, ha valaki a megszokott környezetből olyan környezetbe kerül, ahol örömei voltak, ahol csodálatos dolgok érték, és az most felidéződnek a szívükben, felidéződik a szívében, és azzal az örvendező izgalommal van jelen, hogy Isten ismét megkegyelmezett neki, és a csodálkozás ajándékát adta. Igen, testvérek, ez a titka a csodálkozásnak. A szem, a látás, amivel nézi az ember az élet dolgait és körülményeit. És ez a nagyszerű, hogy ehhez feltétlenül nem szükséges egy külföldi utazás. Annélkül is megújulhat a látása, mert Isten készíti ezeket a csodákat, csak nem vesszük észre. Elmegyünk mellette. Nem a csodák hiányoznak a modern világból sem, hiszen azok naponta történnek, hanem a képesség, amivel tudomást veszünk róluk. A legkisebb hétköznapi események, érdektelen dolgok mellett azt is felismerhetjük, hogy Isten csodákat készített számunkra. Egy festő mesélte el írásában, hogy neki, mint művésznek éppen az a feladata, hogy a mindennapi életnek a szépségeit tárja fel, fesse a vászonra, hogy ha valaki nem vette észre menet közben, akkor megláthassa. Egy ilyen sorozatot festett 10 képből állt, most csak 3-at említek meg belőle. Az egyik képen egy kisgyermek nagy odaadással igyekezett lesegíteni édesanyját az autóbuszról. Ezen már akkor elcsodálkoztam, amikor olvastam. Mert soha nem láttam még olyan plakátot, amelyen az volt, hogy a gyermek lesegíti édesanyját. Olyat se láttam, hogy egy fiatal lesegíti az idősebbet. Milyen nagy dolog, hogy ez a festő ezt meglátta, örvendezhetett és csodálattal töltött el a szívét. Vagy egy szőkehajú kislány festett, akinek feje körül a napsugár aranyglóriában ragyogott. És a harmadik, egy vásott utca gyerek, aki lopva minden kapunál megnyomta a csöngőt, és tovább diszkolt. Sok mindent meg lehetett látni, sok mindenre rá lehet csodálkozni. Csupa érdekes kép maga az utca. És a legtöbb amatőr fénykép nem azért nem sikerül, mert rosszul volt beállítva a távolság, az idő, a megvilágítás. Ezt a fotósok nagyon jól tudják, hanem azért, mert a fotográfusnak nem volt szeme az érdekes, a csodálatos meglátására. Ha egyszer igazán megnyílnék a szemünk, és csodálkozni tudnánk, mennyi csodát láthatnánk meg ebben a világban. És ez a csodálkozás élesíteni látásunkat a még több csoda meglátására. Tehát nem mindenki festőművész, hogy rá tudjon csodálkozni a szépségre, az érdekesre, ahol egyébként csak megszokott, unalmas dolgok vannak. De nem is az a fontos, hogy képességei legyenek valakinek. A csodálkozás titka a szemponttól függ, milyen szempontból nézzük ezt a világot, és milyen szemszögből látjuk ezt a világot. Egy jellemző esetet szeretnék a testvérek elé idézni, hogy milyen az ember. Egy kiránduláson valaki meglátogatott egy régi vármúzeumot, ahol többek között ősi lovagi pallósok, öltözetek voltak láthatók. Ez az illető egészen elmerült a látottak szemléletébe, visszaszállt gondolatban ősi lovagi korba, talán magára is öltözte a páncélruhát, és kezébe vette a kardot, és egyszer az álmodozás varázsából egy hang riasztotta föl egy asszony, aki ugyan úgy látta ezeket a páncélos vérteket, ugyanezeket szemlélgette, megszólalt és azt mondta, jaj, Istenem, de borzasztó lenne, ha ezeket a holmikat nekem kellene minden nap letörölgetni. Csodálatos látás. Ebben a gyönyörű, visszatekintő, múltbeli képen az jutott eszébe, amit annyira nem szeret. Hát igen, más az, ha valamit a takarítás szemszögéből látjuk, és más, aki a mögé is lát, amit takarítani kellett. Testvérek, tehát nem mindegy, hogy milyen szempontból és szemszögből látjuk a mi életünket. De a legcsodálatosabbá akkor válik az egész élet, hogyha Isten szempontjából és szemszögéből próbáljuk meglátni a világot, és nem felejtkezve el, hogy önmagunkat is. Akkor igazán tele van a világ csodák sorozatával. És ez a legfőbb titka a csodálkozásnak. A felolvasott Zsoltár is erről szól. Erről szól Pál apostol a felolvasott ígében. Erről szólnak énekek. Felnéz az ember a csillagos égre, és átborzog lelkén a mindenség lenyűgöző végtelensége, a mérhetetlen távolságok, a milliárdnyi ismeretlen világ titka, és ott áll ő az ember, a porszem, a senki. Nem csoda, hogy felteszi a kérdést, micsoda az ember? Valóban csak egy lemérhetetlen csepp a tér és az idő gigantikus óceánjában. Egy mikroszkópikus parány a fénymilliók és a tejútrendszerek kozmikus távlatában. És az Istennek mégis gondja van rá, erre a semmire, erre a parányra, amik mi vagyunk, emberek. Nem csoda ez? Csodálatos, hatalmas az Isten szeretete, hogy ő én velem is, velünk is törődik. Valóban elképzelhetetlen, de mégis úgy van, hogy számon tart bennünket egyenként, személy szerint, gondol ránk, ismer, törődik velünk, egyénekkel, közösségekkel egyaránt. És éppen most a modern korban, amikor a világ méretek kitágulnak, amikor az univerzum végtelenségéről sokkal több fogalmunk van, mint a Zsoltár írónak volt, amikor már kezdünk bolygóközi méretekben gondolkodni, hogy majd a Marson letelepedik az emberiség egy része, aki már nem bírja ezt a földi életet. Igaz, hogy még nem lehet onnan visszajönni, tehát majd csak valahogy megoldjuk a dolgot. Igen, senki ne féljen attól, hogy ő a parány, a senki, kisebb gondot okoz Istennek, kevesebb figyelem jut számára, mint a tejútrendszernek. Átéreztünk-e már valamit abból a hódoló csodából, amit a Zsoltár író így fejez ki? Micsoda az ember, hogy gondod van rá, hogy megemlékezel róla. Valóban, ó, felséges Úr, mi, kegyes Istenünk, mely csodálatos a te neved nékünk. Hát még azt is meggondoljuk, hogy nem csak gondja van reánk, hanem szeret bennünket. És Pál apostol éppen ezen ámul. Mi is nagyon jól tudjuk, hogy az apostol miért tudott ámulni Istennek ezen a kegyelmén és szeretetén. Nem véletlen, hogy azt mondta, hogy Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Hiszen ő volt az, aki üldözte Jézus tanítványait, magát Jézust. Ő volt az, aki sok-sok embert adott át a hatalomnak, és szolgálta az elnyomó hatalmat, a Jézus ellenes istentelen hatalmat. És ez volt célja életének. Hogy ne tudná ez az apostol, és hogy ne hinnénk el tőle, hogy az Isten kegyelme által lett azzá, akivé lett. És talán dicsekvésnek tűnik, hogy azt mondja, hogy ő cselekedett a legtöbbet. De mindezt az Isten iránti hálából fakadva mondta, hiszen a 129 gyülekezet, amit alapított, az abból a kegyelemből született, amellyel szerette őt Isten, és Saulusból Paulust, Saulból Pált tett. És ez az ámuló csodálkozás Isten kegyelme. Egész lényét és minden gondolatát azt töltötte be, hogy az Isten ilyen kegyelmes. Végre egy pozitív dolog, amelyre nem tudott naprendet érni mindvégig. Vajon van-e olyan csodálatos dolog a mi életünkben, amely miatt nem tudunk napirendre térni Isten szeretete és kegyelme iránt? De tudjuk azt is, hogy Istennek személy szerint is van gondja reánk. Hogy Isten szeret arról, hogy Jézus itt járt a földön, a teremtett mindenségnek ezen a porszemnyi részén, és arról is, hogy úgy halt meg a kereszten. És úgy támadott fel, ahogyan feltámadott húsvét reggelén. Jézus személyében szólított meg engem is, Isten, kézen fogott, belenézett a szemembe, és azt mondta, szeretlek. Megbocsátok mindent, amit valaha vétettél. És Pál apostol éppen ennek a csodának a részese, ezért a csodáért ad hálát, és ezért a csodáért tudott tüskével a testében, megnyugodva abban, hogy Isten nem gyógyítja meg, betegen küzdeni végig az életét, mert felismerte azt a csodát, hogy Isten annak ellenére szereti, és annak ellenére kegyelmezett meg neki, hogy ő nem kegyelmezett meg annak idején az ő tanítványainak. Testvérek, jó dolog, hogyha mi is felismerjük, hogy mi is egyedül Isten kegyelme által lehetünk azzá, akik vagyunk, és Isten kegyelme árán lehetünk még jobbá, még szolgálatkészebbé, még emberségesebbé, hogy felismerhessük mindazt a csodát, amelyet velünk akar elvégeztetni mások felé. Mert Pál apostol nem azért nyerte meg Isten kegyelmét, hogy ennek örvendve dörzsölje a kezét, üljön a karosszékbe, és mondja el mindenkinek, hanem azért, hogy elinduljon, és hirdesse ezt az örömhírt szerte a világon, hogy eljusson Európába is, hogy Lídia asszonnyal találkozzon, hogy Európában is meginduljon a kereszténység, amelyet ugyan egyesek tagadnak, és ki is hagynak a felsorolásból, de mégis igaz, hogy Isten úgy szerette az embert, az európai embert is, hogy megkönnyörült rajta, teret adott a felismerésnek, hogy ez a csoda tőle van, hogy ezen a területen is lehetünk azzá, akivé ő akar tenni bennünket, amiképpen Pál is Saulusból Pállá lett. Hiszen, ha nem is vesszük észre, csodák vesznek körül bennünket. Ha látod, hogy valakivel beszélsz, és látni, hogy nem ért belőle semmit, odahajol, oda teszi a fülét, és akkor meghal valamit. Milyen csoda, hogy még nekem nem kell odatolni a fülemet, hogy meghalljak valamit, vagy egyáltalán halljak valamit. Van egy testvérünk, akinek az élete áldott, szolgáló élet, úgy, hogy nem lát. És Isten megáldotta ezt az életet azzal, hogy olyan szolgálatot adott néki, amelyet most is végez. Kazettákat készít Isten ígéjéből, énekekből, igehirdetésekből, evangelizációkból. És bár ő már nem hallja, de akiknek terjeszti ezt szolgálatból, Isten kegyelméből, hogy annak ellenére, hogy nem hal, mégis teljes embernek érzi magát, és végzi a szolgálatot, mi is, ha úgy adódik, mindennek ellenére felismerjük, hogy azért lehettünk azzá, amik vagyunk, mert ő az ő kegyelmével megkönnyörült rajtunk. És végezhetjük azt a szolgálatot, amellyel megbízd, amellyel küld, hogy hirdessük az ő evangéliumát, az ő naponkénti csodáját. Ne engedjük, testvérek, hogy a csodálkozás képessége megfakuljon bennünk. Ne engedjük, hogy becsukódjon a lelki szemünk az ő csodáinak meglátására, hiszen általa lehet szebbé és jobbá az egész életünk. Ezért tudott a zsoltáros is így énekelni: ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatos a te neved nékünk. Nagy dicsőséged az egész földre kiterjed, és felhat az egekre. Ez töltse be a szívünket, ez erősítsen bennünket, hogy felismerhessük Istennek napközi, naponkénti kisebb vagy nagyobb csodáit, az, hogy itt lehetünk most, hallhatjuk szavát, hogy hazamehetünk és továbbmondhatjuk azoknak, akik nem fülükre süketek, hanem lélekre, és továbbadhassuk, hogy megnyíljon ez a fül ott a lélekben, hogy ők is megtapasztalhassák azt a csodát, amelyet Isten vele is, velük is cselekedni akar. Ebben erősítsen bennünket a mi Urunk Jézus Krisztus. Amen. Most pedig, testvérek, az Úrtól tanult imádsággal folytassuk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, hirdettem a testvéreknek az adakozást, tudván jól, hogy a jó szívű adakozót szereti és megáldja az Isten. Most pedig vegyétek az Úrnak, a mi Istenünknek áldását. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Ragyogtassa rátok orcáját az Úr, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját felétek, és adjon néktek békességet. Amen. Helyünket elfoglalva, testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem a testvéreknek a Reformátusok lapját és az iratterjesztést, minden ott kapható iratot, könyvet, Bibliát, énekeskönyvet. Jövő heti alkalmak a nyári menetrendben meghatározottak szerint lesz, amelyet a gyülekezet ismer és tud. Most pedig házasságkötést, házasulandókat hirdetek. Brandenburg Sándor és Szabó Ildikó fia, Brandenburg Ádám jegyzette el Horváth Tünde református hajadont, akiknek 2014. augusztus 13-án szombaton délután 4 órakor kérik Isten áldását házasságkötésükre. Szeretettel várjuk a gyülekezet minden tagját. Most pedig, testvérek, a záróének következik, majd utána a himnuszt, amely után istentiszteltünk véget ért. A záróének pedig a 167. éneknek három verse, a 167. éneknek mindhárom verse, jöjj, mondjunk hálaszót.